következő előadásunk előadója Miskolci Gábor, aki sok-sok könyvet fordított már társulatnak, előadásokat szokott tartani, és most egy olyan rejtett témával ismertet meg bennünket, hogy az atomok kevéssé ismert igazából.
Tisztelettel üdvözlöm a kedves tanulmányokat. Most a természettudomány és konkrétan ugye a dokumentumizmus határterületére kívánom meginvitálni önöket egy 40-50 perc erejéig. Azt nem állítom, hogy akár csak a teljes legkisebb láthatát is tudom kelteni ezzel az előadással. A célom mindössze az, hogy egy picit felvillantsak önöknek abból a világból, amiben mindannyian élünk, és ami talán mindannyiunkat alkot. És nem biztos, hogy úgy, ahogy azt eddig tanultuk. De lássuk, miről lesz szó. És mielőtt nekifognánk, idézni szeretném a már az előző előadásban is elhangzott a teozófiai társulat háromas célkitűzéséből az utolsó, amely azt mondja, hogy célunk és feladatunk kutatni a természet még fel nem ismert törvényeit. Én most erre szeretnék egy kicsit fókuszálni. Röviden arról, hogy miből áll ez a 40-50 perc, meglátjuk mennyi lesz. Először egy kis atom történetet szeretnék bemutatni önöknek, de nem kell megijedni, mert ez tényleg csak egy ilyen nagyon érintőleges dolog lesz. És utána rátérünk arra, hogy tulajdonképpen miről is fog szólni a lényeg ebben az előadásban. Itt belemegyünk abba, hogy a tisztánlátói kutatások hogyan indultak ugye az anyag szerkezetével kapcsolatban. Azután megnézzük azt, hogy a hidrogén család gáz és éterikus szinteken hogy néz ki. Hogy most mi az éterikus, arról is fogok meg szót fejteni. És utána kezdődik az izgalmas, az igazán izgalmas része a dolognak. Megnézzük, hogy a világunk fizikai síkjának a szerkezete az hogyan épül fel. És tulajdonképpen mi az, ami a fizikai anyag utolsó, a legvégső alkotó eleme, és hogy az miből állnak, még lejjebb is van természetesen. És a vége felé úgy kicsit ízelítőként a hidrogénatom meg a családja után megnézünk kicsit összetettebb elemeket is, hogy lássák, hogy azokból a viszonylag egyszerű építőkockákból, amikből fölépül az anyagvilág, micsoda hihetetlen bonyolult szerkezetek épülnek fel. Végül pedig megpróbálok egy rövid összefoglalást adni, hogy ezek a tisztánlátói kutatások, ezek mit hoztak felszínre, és hát mondhatjuk sajnos azt, hogy egyelőre hol végződtek. És végül néhány szóban összefoglalnám a fő ellentmondásokat tudományos, a mai tudomány eredményeivel, ahol lehet, hogy mellé lőttek, vagy lehet, hogy a tudomány tapogatózik nagyon rossz helyet. És hát személyes véleményem mellett mellé teszem azt is, hogy a kettő az valahol hogyan fog összetartani. Ez csak az én véleményem, ezt nem a tisztánlátók mondták. Ahogy mondtam, egy kis keretbefoglalásként nézzük meg azt, hogy mi ez az atom történet, amivel most egy kicsit más nézetben fogok beszélni. Atom ugye tovább nem osztható, nagyjából ezt jelenti, és mint annyi minden más, ez is már a régi görögök is tudták, és így tovább. Valójában ez még sokkal messzebbre nyúlik vissza a távoli múltban, az atomok mint ilyeneknek az ismerete, hiszen erről már Indiában is, meg még az ősi írások szerint ez már talán évmilliókkal előbb is ismert és használható valami volt. De hát ez mint annyi más elveszett az idő körében, a mi számunk, a mi fajunk és a mi kultúránk számára is. Újra valamikor a 19. század elején kezdtek rájönni, hogy hát nem valami nagy konglomerátum, meg ilyen összetett valami, amit van, hanem vannak ezeknek alapvető építőelemek mindannak, ami körülöttünk van. Elsőként talán John Dalton 1808-ban a saját kutatásaira alapozva jelentette ki azt, hogy már pedig a körülöttünk lévő ismert, megfogható világ az egyedi, akkoriban ilyen 60-80 ellentes abszolút, tehát hogy olyanokból épül föl, és aztán ebből meg számtalan különböző vegyület áll elő, és ezt látjuk, ezt tapasztaljuk magunk körül. Aztán kicsit tovább ment a dolog, már rájöttek, hogy az, amit itt atomnak tekintünk, az se olyan valami egynemű és egyforma dolog mindenben, hanem még annak is vannak alsóbb osztatai. És akkor kialakultak a úgynevezett szilva-puding modell, akkor már tudták azt is, hogy az atom elektromosan polarizált részekből áll, és úgy képzelték, hogy van egy ilyen nagy zselészerű valami, tehát van folyékony valami, ami egy ilyen pozitív töltésű folyadék, vagy zselé, és akkor abban vannak az elektronok, akik a negatív töltéssel ezt semleges töltésűvé alakítják. Aztán jött a már valószínűleg mindenki számára ismert bolygó modell Rutherford által, ami nagyjából úgy képzelt el az atomok, mint mondjuk egy bolygórendszer, vagy a mi naprendszerünket, csak azzal a különbséggel, hogy azt már nem gondolták, hogy a bolygókhoz hasonlóan az elektronok is mind ilyen egy síkban keringenek, hanem ilyen össze-vissza keringenek, ahogy ezt nyilván nem is jól ismerik ezt az ábrát. Tehát aztán rájöttem, hogy ez se egészen így van, mert különböző kísérletekkel aztán rájöttek, hogy az elektronok nem keringhetnek akárhol, hanem megszabott bizonyos pályákon keringhetnek csak, és ha egyik pályáról a másikra váltanak, akkor ottan történik valami. Energia szabadul fel, vagy nyelődik el. Aztán ugye a 20. század eleje felé rájöttek, hogy kémiailag azonosan viselkedő elemeknek hát különböző atomsúlyi változatai vannak, és hogy ezek sugároznak. Ami felvetette azt a nagyon érdekes kérdést, hogy talán mégse akkora butaság az alkímia, mert hogy az elemek egymásba át tudnak alakulni, egyik elemből lesz egy másik. Aztán itt már kezdett ugye a század elejétől elvadulni a dolog, akkor már rájöttek, hogy az elektronnak van hullám természete, és hogy tulajdonképpen az atom egyfajta hullámmechanikai modelle is elképzelhető. Aztán később rájöttek, hogy hát azok az elektronok, amik ott állítólagos atommag körül száguldoznak, azok nem csak, hogy egy adott pályán tudnak csak keringeni, és nem másikon, hanem még az se igaz, hogy pályán keringenek, hanem csak olyan meghatározott helyeken létezhetnek, de hogy pontosan azok belül hol, azt nem lehet megmondani. Hát végül is valahogy így néz ki a dolog, hogy az első pálya, ott ez egy kör, ott bárhol lehet. A második pálya, akkor már a két koncentrikus gömb, és így tovább. De a lényeg mindentől az, hogy rájöttek arra, hogy az elektronok, az gyakorlatilag bárhol lehet egy bizonyos széles tartományon belül. Így már kezd teljesen elvadulni az atommodell. És hát ugye nagyobb bonyolultságú atomoknál hát itt már aztán tényleg kulcsa képek kezdenek kialakulni, hogy hogy néz ki az atom szerkezete az atomnak körül. Az elektronok milyen pályákon, meg hol lehetnek. És aztán ugye a múlt század második felétől, meg aztán tényleg beindult az Iliád, akkor rájöttek, hogy már az atomnak is különböző részekre osztható, akkor kialakult az a hadronok, ugye a nagyobb részecskék az atommagban, aztán a kvark modell létrejött, és aztán azóta még egymásba jönnek, sorba jönnek az egyre újabb és újabb részecske felfedezések. Legutóbbiról éppen talán ezen a héten olvastam, hogy Kaliforniában megint találtak valami olyan anyagi összetevőt, amiről eddig nem tudták, hogy létezik. És mindezekről ugye a hírekből azért az ember hát le tudja szűrni, hogy valami iszonyatos energiákkal bombázzák, izzasztják azokat az atomokat, annak érdekében, hogy felfedezzék, hogy hát tulajdonképpen a belsejük az hogy is néz ki. De bennem mindig fölmerül, hogy tehát könyörgöm, most akkor az, amit így megbombázunk, az valóban az az anyag, amit én tőle akarok térképezni. Hát azzal a vizsgálati módszerrel már teljesen megváltoztatom és tönkre bombázom azt a szerencsétlen atomot. Biztos, hogy az valójában úgy néz ki, ahogy én ebben az állapotban megnézem, megvizsgálom. Nagyon jó példa az, hogy van egy város, mondjuk itt nálunk a Nyugati tér, ami hétköznap olyan, amilyen. De most megszólalna egy légiriadó, és elkezdeni bombázni Budapestet, akkor vajon ugyanúgy néz neki, mint ahogy egy hétköznapi reggel? Valószínűleg nem. Tehát azért vannak két helyek, hogy ez tényleg helytállója, amiket így ezekkel a módszerekkel látunk. És hát iszonyatos pénzek mennek ezekbe a kutatásokba. És az ember, hát legalábbis én nem tehetek róla, fel nem fölmerül, hogy tényleg ilyen rettenetesen bonyolult ez. Hát a természetben látjuk azért, hogyha egy kicsit mélyebbre ásunk, azért mindenhol viszonylag egyszerű formáknak a ismétlődése és a különböző kombinációkban való összeállítása az, ami a dolgok lényegét adja. Nekem legalábbis úgy tűnik, hogy most valahogy a tudomány azon a pályán mozoghat, hogy a jelenségek sokféleségétől nem látja a lényeget. De ez csak az én személyes benyomásom. És azért mondjuk azt, hogy a szívembe szólt, amikor elkezdtem foglalkozni, és először a kezembe került az a könyv, ami ezekkel a tisztánlátó kutatásokkal foglalkozott, aminek benne van mindjárt az elején az is, hogy ezt milyen módon tették. Talán nem árt erről néhány szót beszélni, hogy mégis milyen módon tudták ezek az emberek azokat a elég első hallásokat, a nagyon hihetetlennek tűnő dolgokat felfedezni, vagy megfigyelni, amikről majd most szó lesz. Itt a gondolaterő, az előző előadásban a gondolaterő kapcsán már előjött néhány dolog, hogy hát a gondolatnak azért meglehetősen erős hatása tud lenni, és hogyha valaki elég nagy fejlettséget tesz már fel, eléggé begyakorolta ezt a tudást, ami ősi indiai jóga leírások köréből, a 8 tökéletességből az első, akkor elérheti azt, hogy tudatában, tehát magát, nem önmagát fizikailag, hanem a tudatában tetszőleges arányra csökkenti magát. Tehát kvázi lekicsinyíti magát az atom szintjére, vagy felfújja magát mondjuk a távoli csillagnak a méretére. És még van egy olyan összetevő is ennek, ez még nem lenne elég, hogy most lekicsinyítem magam az atom méretére, mert akkor csak egy ilyen valami felhőt látnék, ami megfigyelhetetlen. Azokat a részecskéket, amiket meg akarunk figyelni, meg is kell állítani. Különben nem megfigyelhetetlenek. Majd fogok be róla beszélni, hogy hogyan viselkednek ezek. De azok az emberek, akik ezt meg tudják csinálni, egyelőre nagyon kevesen vannak, illetve ha többen is vannak, nyilván ezt azért eléggé titokban tartják, és sajnálatos módon újabb kutatások a múlt század 30-as évei óta ebben a témában nem születtek, vagy legalábbis nem kerültek napvilágra. De ezek lehetségesek, és ezt nem egy ember csinálta, azért is mondom. Nem valakinek az agyrémeiről van szó. Az első próbálkozás, amire ez az egész alapozódott, az 1895-ben Londonban volt, ahol hát korábban is elég sokszor kihasználták ennek a Charles Webster Ledbetter nevű úriembernek, vagy teozófus tanítónk és írónk. Az ő speciális képességei sok minden egyéb tekintetben, mondjuk tisztánlátói tudását. És akkor azon a baráti összejövetelen ott Londonban valaki felvetette a jelenlevők közül, hogy hát de miért nem nézzük meg egy kicsit az anyag szerkezetét. Hogy néz ki egy atom? Hát ezzel még nem foglalkozott senki. És azt javasolták, hogy persze, hát Ledbetter úr rögtön ráállt, és akkor valamelyiküknek egy aranytárgyát letettek, hogy akkor nézzük meg, hogy néz ki egy aranyatom, számoljon be róla, hogy ez hogy épül föl. Rá is állt, neki is látott, és néhány perc múlva ebből a speciális tudatállapotból visszatérve azt mondta, hogy bocs, ez nem megy. Amit látta, az olyan hihetetlenül bonyolult, hogy ezt nem tudom leírni. Hát kellőképpen lelógozódott a társaság, de hát nem adták fel olyan gyorsan, azt mondták, hogy akkor nézzük meg valami egyszerűbbet. Hát azért azt sejtették, hogy az arany az nem a legegyszerűbb atomok egyike. És akkor egy hidrogénatommal tettek ilyen kísérletet. Hát ugye a víz az elég sok van a környékünkben mindenhol. Na ezzel már jobban sikerült a dolog. viszont elég meglepő dolgokkal jött vissza letételül, tapasztalatokkal. Azt mondta, hogy a hidrogénatom az 6 kisebb összetevőből áll. Tojásdat formájú maga a szerkezete, és nagy sebességgel pörög a hossztengelye körül, miközben még pulzál is minden irányban. Tehát persze nem elégedett meg azzal, hogy 6 kisebb egységből áll, hanem azokat is megnézte, azok hogy néznek ki. Ez a 6 összetevő maga is hasonló mozgást végez. Pörög, tengelye körül is pulzál, és két darab hármas csoportba rendeződik, ugyanazok látok. Annyira persze hozzá kell tenni, hogy ez térben kell elképzelni. És ezek a vonalak itt nem léteznek, ezek csak a háromszögeknek a felfüggesztésére szolgálnak. Viszont az összetevőknek a helyzete egymáshoz képest az stabil. Ugye térben átfedik egymást a háromszöget. De ez az egész így együtt stabilan áll, az összetevők persze törődnek, húzálnak, és így egy egységet alkotnak. És az egységek mindegyike három további összetevőből áll, amik megint csak nem egyformák, de azért sokkal hasonlítanak egymáshoz. Ezekben az egységekben háromban egy vonalban rendeződnek a további összetevők, amiről mindjárt beszélek. A másik három, a többiben pedig ilyen háromszorokban rendeződnek. Bocsánat, kettőben egy vonalban rendeződnek, és mindben pedig háromszorokban. Ezek összesen, tehát 18 darab ilyen alapegységet adnak ki, és ez a hidrogénatom, ez a legkönnyebb. További érdekes dolgokat is látott, és beszámolt ezekről. Jóval később, mert ilyen 1895-ben volt, amikor ezt az első megfigyelést tette. 1932-ben ehhez még hozzájött olyan dolog, hogy a hidrogénatomnak sem egyféle változata van. Van olyan, ahol egy összetevője más. És mi több, víz molekulában ez a kettő mindig együtt fordul elő. Nem létezik olyan, hogy kettő van ugyanolyanból. Hogy ez miért van, arra nem igazán van egyelőre magyarázat. És egy másik nagyon fontos dolog is lejött még, az, hogy mi ugye úgy tartjuk, hogy a hidrogén és általában a gázatomok, azok párban rendeződnek, és kivéve néhány esetet, mondjuk az ózon, és ezek összekapcsolódnak egymással, és ilyen módon stabil egységet alkotnak. Letvédő megfigyelései nem láttak ilyet. Ők csak elemi atomokat látott mozogni, és nem látott ilyen egyesüléseket. Hozzáteszem, atommagot sem látott. És hát még ott nagyon fontos elmondani mindennél, hogy ezek az ábrák nem méretarányosak, tehát óriási a különbség, a távolság, ezek között az összetevők között. Még egy ilyen belső egységben is van. Milliószoros, halmozott elem, az alkatrészek méreteihez képest a köztük levő társaság távolsága egy mérhetetlenül nagy. És ezek a határoló halak, amit itt látnak, ezek valójában nem halak. Nem abban az értelemben halad, hogy valami van, ami elválasztja a többitől. Nem. Ezek valójában úgy kell elképzelni őket, mint ahogy mondjuk a levegőben a buborékot, a vízben a buborékot, a légbuborékot. Itt kívül van valami, ami itt belül hiányzik. És ez a valami, amit ő úgy írja, hogy a síknak a differenciálatlan anyaga. Ami pozitívan azt jelenti, hogy itt, ebben a térben, mert fogunk beszélni róla, hogy itt lehetnek olyan elemek, ilyenek, vagy másmilyen társulások is, de itt belül ezek már nem fordulhatnak elő. Így kell érteni ezt a falat. Az inkább egy erőtér, határoló erőtér. tudjuk, hogy hát a hidrogén tulajdonképpen nem egyedi elem, hanem egy családja van. És ezt is költérképezték ezekben a kutatásokban. A deutériumról azt látta, hogy gyakorlatilag két egymásra merőleges elrendezési hidrogén atom. 7×18 on. Láttak egy olyan elemet is, amit a tudomány azóta sem azonosított. Ez egy nagyon ritka elem, ők adiáriumnak nevezték el. A tisztán látok, 36 darab adiárium. És egy nagyon érdekes, ilyen két tekerében önmárt a hagyó. Így néz ki. Jobb szeretem. És már akkor felfedezték, 1895-ben őket okkultumnak hívták. Megfigyeltek egy olyan, a hidrogén családnak egy olyan tagjelen, ami 48 adióból áll, akkor ezt ők így nevezték el, nem volt ismert, 25 évvel később kedvek a trícium. Akkor azonosította a tudomány is. És hát persze a hélium már akkor is ismert volt, annak a belső szerkezete pedig ilyen. Ezek mind azok a történik, amik nem nincsenek az a fizetői területek, hogy pozitív vagy negatív töltésről. Ez itt nem is töltésről van szó, majd mindent látni fogják, hogy az anyóhoz hogy néz ki. Na jó, de eddig beszéltem arról, hogy anú, meg, de nem magyaráztam meg, hogy micsoda. És most jön igazán az izgalmas, vagy kinek izgalmas, kinek nyugtalanító, ahogy a tévéműsorokat szoktam. Aki úgy gondolja, hogy meg akarja őrizni a jelenlegi világképét, azt most hagyja el a terméletére. Aki viszont úgy döntött, hogy mégiscsak marad, attól meg tényleg azt kérem, hogy most bontsa le a falakat az elméje körül, most kicsit tegye félre azt, amit pedig az iskolában tanult, hogy hogy néz ki az atom, és hogy egyáltalán a világunk hogyan épül föl, és engedjék is az elméjét játszani. És főleg, amit most hall, engedj egy kicsit tovább érlelődni. Most mielőtt rátérünk arra, hogy mi az anu, kicsit ismétlésként akár, de mindenképpen sorra kellene vennünk azt, hogy hogyan épül föl ez a fizikai világ. Ennek egy jó része már ismerős mindenki számára. Ez a kémiai elemek szintje, ami állója a világ, folyékony és gázneműű anyagból, mindannyian ismerjük, iskolát vezetjük, pedig nincs is ebből semmi probléma. De ezzel nincs vége a történetnek, hanem van ezek e fölött még négy további szint is, amiről az iskolában nem hallott. Ezek az úgynevezett ételítős szintek, a kifejezést már biztosan hallották, csak meglehetősen sok szövegösszefüggésben bukkant fel ez a szint, ez szó, hogy ételítős. Mi itt arról beszélünk, ami már a fizikai mérőeszközeinkkel nem mérhető, de azért az még mindig az anyagi világ része. Hogy mennyire azonhoz érdemes azt tudni, hogy például az idegrendszerünkben az ingerületek továbbítása az ezen a szinten, ennek az anyagnak a felhasználásával történik. Mint mondtam, ez a gázneműnél is finomabb halmazállapotú anyag, aminek négy újabb sűrűségi szintje van. Ezek közül a legfelső, ami legközelebb van a gázneműhöz, úgynevezett ételítős, negyedik ételítős szint, ez az alatta levő 3-2-1-es szintek összeállításaiból épült. A harmadik, az a 2-es és az 1-es szint elemeiből épült föl, a második az csak az 1-es szintnek az összerakásai, 1-es szint elemeiből van összerakva, és az első ételítős szint, a végső fizikai atom szintje, ami továbbra nem bontható. Mert ha megpróbáljuk fölbontani, akkor az atom, a végső fizikai atom eltűnik a fizikai sávból. Ez alatt azt értem, hogy mint jelenség szűnik meg, de az energiája az felszabadul. Egyszerűen a fizikai síkon eltűnik, de nyilván az energiája az más területen meg fog maradni. hát így néz ki a végső fizikai alkon. Talán azt is mondhatnám, hogy ez annyiban nem helytálló, mert én meg csak egy tematikus ábra. Valójában nem kell a négyakítja kellene, hogy legyen, ugyanis ezek a vonalak, ezek világítanak, de majd mindjárt rátérünk, hogy mit jelent. Csak egyelőre a szerkezetét beszélünk meg. Három vastagat és hét vékonyan egymásba záruló csinór, ahogy tettük, alkotja ezt, és ezek nagy sebességgel örvénylenek egy ilyen fal mentén, ami fal megint csak valami hasonló természetű, mint ahogy a időgémeton felépítésében beszéltek. Hát igazából ezek határon előtté, amikor mentén ezek a zsinórok nagy sebességgel örögnek, és maguk a zsinórok is önmagukba záródnak vissza. Tehát néhány menetes perc, aztán visszafelelődik és visszafelelődik. Hét vékonyabb és három vastagabb van. A három vastag is a hét vékony ellenkező irányban pörög. Nem pörög, hanem három vékony. És amit mondtam, a hét vékonyabb az fényes, különböző szilárdány színekben pompázik. A három vastagabb az egy színű aranyos, arany színben világít. A három vastag a megfigyelő tapasztalatai szerint elektromos és mágneses térre reagál, ahogy tetszik annak az oldozója. A hét vékonyabb pedig az éterikus anyagban terjedő rezgések, a hő, fény, hang, stb. Ezeknek a hordozója, közvetítője. És az egész az nagy sebességgel pörög a tengelye körül, pulzál, és külső behatások következtében még mindenféle ilyen pörgő mozgást is okoz. Kicsit nézzük meg, hogy mik ezek a zsinórok önmagukban. Egyetlen ilyen zsinór 1680 föltekert menetből áll. Ezt konkrétan megszámolta, aki ezt elemezte. De nem úgy kell elképzelni, hogy ez egy szál zsinór, amiből csináltak 1680 menetet. Nem egészen, mert egy menet egy finomabb spirál 7 menetéből áll. És még az a finomabb spirál is további ilyen spirálokra osztható. És ha eljutunk a legvégéig ennek a 7 egymásba ágyazott spirálnak, akkor az utolsó spirál, utolsó menete az 7 darab buborékból áll. Koilonban. Megint mondtam valami fura dolgot, hogy mi az a koilon. És akkor most jön az, amire a bevezető mondtam, hogy most menjen ki, aki nem akar lelki nyugalmat megzavarni. Tulajdonképpen a buborékok és minden anyag az nem anyagból épül föl, hanem az anyagban levő buborékokból. És a koilon az a valami, aminek hát egyetlen köbcentiméterre is millió tonnányi sűrűségű. Ezt nagyon nehéz elképzelni. És azért is nagyon nehéz gondolni ezt nagyon sokunknak befogadni azt, hogy tulajdonképpen egy invert világban élünk ahhoz képest, amit gondoljuk. Maga a koilon az tulajdonképpen az a szubstancia, ami mindent kitölt. Ennek az anyagnak, ennek a valaminak a belsejében is ott van. És a sokkal magasabb síkoknak a belsejében, sokkal magasabb síkokat is ezt tölti ki. És minden, ami létezik, az ezekben a koilonokba fújt buborékoknak a konglomerátumaiból épül föl. Csak ahogy haladunk a sűrűbb fizikai szintek felé, és egyáltalán a sűrűbb szintek felé elkezdhetjük az egészen magas, akár a buddhikus, vagy még magasabb szintekről is. Ahogy elérünk a fizikaira, ott már egyre bonyolultabbak ezek az összetett elemek. egyre komplexebbek a formák, amik ezek a buborékok alkotnak. Vagyis egyetlen ilyen végső fizikai atomon több milliárd buborék alkot ebben a pillanatban. Ugyanis úgy tűnik, hogy a törvényszerűségek a vastagabb zsinórok esetében kicsit borulnak, mert azokban, ha jól emlékszem, 1684 nap van. Nem 1680, mint a hétvégén nap van. Ebből meg arra lehet következtetni, hogy valami változik, persze nagyon lassan. De ha meggondoljuk, akkor talán nem is olyan meglepő ez, mert hát kimondhatná azt, hogy a teremtés véget ért. Folytatódik a dolog azóta is, hogy ezek a buborékok létrejöttek. Na most ez volt a nagy léptékű kinézete ennek a végső fizikai atomnak, tehát vannak azért még további tulajdonságai is ennek. Ami nagyon fontos közülük az, hogy ezek tulajdonképpen dimenziókat. Ha úgy tetszik, a negyedik dimenzió, hogy az asztrális síkból az energiák ezeken keresztül jutnak le a fizikai síkra, és hát mivel a megmaradás törvényel, mivel itt is érvényes, valahol távozni is kell ezeknek az áramló energiáknak. Na, ezt is az anubon keresztül teszik meg, csak hát kétféle anub van, ami egyébként nagyon hasonló egymáshoz, csak az áramlási irányú a zsinóroknak más, ellentétes a kettőben. Kinézetben is látjuk, hogy mondhatjuk itt kétféle egymásnak. Az egyikről az asztrális síkról egyen áramlik ki az energia, a másik pedig irányban keresztül. Néhány jellemző viselkedés mintak közül talán nem haszontalan, ha elmondom, hogy ezek, hogyha egymás közelébe kerülnek, és hát ellentétes töltésűek, akkor összekapcsolódva forgásba kezdenek egymás körül, és nem merülnek el egymásba, hanem megközelítik egymást, és utána elkezdenek torogni egymás körül, de így egy stabil párost alkotnak. Ha már hároman csatlakoztak így össze, akkor ez már az egység belső elrendezésétől függően, attól függően, hogy a csúcsa vagy a horpadás van kifelé, attól függően lesz pozitív vagy negatív töltésű egység. Ezek a pozitív és negatív töltésű egységek, ezek keresik az ellenpárjukat, és ilyen módon ők is egy tartós egységet alkotnak, ha sikerült találkozniuk. Hogyha senki nem foglalkozik velük, hanem csak úgy vannak, akkor mindenféle irányba rendezetlenül mozognak, egymás pörögnek is a saját belső törvényeik szerint, de így bucskáznak is át a fejükön, össze-vissza mozognak gyakorlatilag. Hogyha megközelítik egymást, és azonos töltésűek, akkor eltaszítják egymást, mint hogy visszapattannak egymástól. Ugyanakkor a beszámolók szerint indokolatlannak tűnő irányváltozásaik is vannak, amikre nem talált magyarázatot a megfigyelő. Erről arra lehet következtetni, hogy bőven van még dolog, amiről nem tudunk, vagy ő nekik nem sikerült kideríteni, ami ezt a viselkedést még bonyolítja kissé. Tehát van bőven még, mint fölképezni ezen a téren. Tényleg csak átfutunk ezeken a jellemző társulásokon, hogy ezek a hogyan tudnak összeállni. Az első ételig is szinte nem ütenek még egy szem, ami van. Másodikon már ilyen viszonylag kisebb pontokba összeállnak. Majd látni fogják később, hogy aztán ezekből hogyan épülnek fel a kémiai elemek. Egy-egy példán persze csak. Harmadik, hogy ételikus szinten már kezd bonyolultabbá válni a dolog. Ez már ugye sűrűbb ételikus anyag. És a legfelső, a negyediken, ott már kezdenek a geometriai formák megjelenni. Ezt a deutériumot már, bocsánat, mert a tríciumnál látták. Ez a forma ismerős a tériumból. És hát van sok más, ami csak a bonyolultabb összetettebb elemekről kerül elő. Nézzük meg egy bonyolultabb elemet. A hidrogén végül is nagyon egyszerű valami. Persze ezzel itt órákat lehet beszélni róla, de hát a valóság meg a fizikai világ ennél sokkal összetettebb. Nézzük meg az oxigén atomot, hogy hogy néz ki. Ez a tisztán látó tanúsága szerint két egymással szemben forduló spirál, így néz ki. Itt van egy vonal, így. És itt van véget, és van egy másik, ami vele szemben ugyanúgy a több csavarba. És hát látható, hogy van egy ilyen gyöngyök rajta, hogy ismétlődnek, de mindig ellentétes, mert látják egymást. Ha ezt kinagyítjuk, és az egész 5-5 egyforma szakaszból áll mind a két egymással szembe fordított spirál. Ha ezt kinagyítjuk, akkor jobban látszik talán a különbségeket. Ezek a gyöngyök, amik fölfénylenek szemlélő számára, ezek a pozitív töltésű, az így néz ki, az 3 darab pozitív, 3 negatív és középen pozitív. A negatív töltési gyöngy az pedig egymást változatja a pozitív és negatív anyag, és a közepén egy negatív a centrum. És hát ilyenből van egymás után. Vagy hát úgy is tekinthetjük, hogy ezek egymást követik. Az ábrából látjuk. Ha megszámolja az ember, akkor azt látja, hogy 290 ami, az összes, ami benne van, tehát a 18 számban, ami az annak az összetevőnek a száma, elosztjuk a pontozóciójának a atomsúlyát kapjuk. És most nézzük meg akkor azt, amire első próbálkozáskor beletört a bicskája a tisztánlátónak. Ez az aranyatom, ahogy ki néz, hát az már egy meglehetősen bonyolult jószág. De elég szép látszám lehet a szemlélőnek, ha nem ilyen egyszerű ábrán nézik. Vannak ilyen virágszínek mind a két végén, és a közepén van egy ilyen bolygórendszer szerint. Kicsit nézzük meg jobban, hogy milyen összetevőkből áll. Van egy ilyen központi jelenet, hogy mindenhol egy súlyzó forma egyébként, amiben csoport van, de tartozik, minden a szóval is. A központi jelenet ilyen ami társulásokból áll, ugye a fönt is lent is van egy. Ez két darab 139 amiből álló együttes. A központi bolygórendszernek a magja vagy napja ilyen összeállításból van. Ebből 4 darab van, és egy ilyen úgy néz ki. A körülötte keringő bolygó, az 16 darab van, és 33 összetevőt tartalmaz. És a szilvok, azokból 24 darab van, és egyébként 64 elemlapokból van. Hát nem csoda, hogy ezt ugye elsőre nem sikerült neki visszaadni, hogy mit is lát. Eléggé bonyolult, és most képzeljék el az egészet heves forgásban, villogásban, pulzálásban. Erre mondtam, hogy ha ezt nem tudja megállítani a szemlélő, akkor az egérből csak valami felhőt lát. És az 3546 összetevő, kiadja szépen a hatonsúlyát az elemet. További érdekes dolgot fedezett fel, hogy a kémiai elemek a felépítésük alapján csoportosíthatók, és nem meglepő módon ez a csoportosítás ez nagyon szépen egybeesett a periódusos rendszerben tapasztaltak, hát az ott alkalmazott csoportosítással. A hidrogén csoport, az volt az első, már láttuk, hogy milyen elemekből áll. Aztán volt egy olyan, amit úgy neveztek el, hogy szálka csoport, ebbe is meglehetősen sok elem tartozik. És volt egy súlyzó csoport, aminek az egyik példáját az előbb látszik, ugye az arany például ebbe tartozik. A szálka csoportban a lítium például egy reprezentáns elemek, az jellemző van a társulások. Látványnak se lesz. Még így papíron sem. A súlyzó csoportból ugye az előbb az aranyat mutattam be, az hát kevésbé duci atomoknál azért valami ehhez hasonló a néphez jobban illeszkedő formát mutat. De vannak még további csoportok, mint a tetraéder, kocka, oktaéder, amit leginkább a rudas formára lehet leképezni vagy elnevezni, és van egy csillagszerű elrendezést mutató elemek csoportja. Mindegyik emellé odaírtam azt is, hogy mik a jellemző képviselői ezeknek a csoportoknak. Ahol meg kettő képen azért van, mert ezek is különös szempontok szerint mások. Tehát még ezen a csoporton belül is van két felület, a kognitív viselkedési megjelenési formák alapján, de ez megint csak egybeesik azzal, hogy a periódusos rendszerben láttam a dolgot. És hát a vizsgálataik során aztán azt is látták, hogy a vegyületek és a kristályok is hasonló, ehhez hasonló alapvető szerkezeti formákat és sajátosságokat mutatnak. Ami nem meglepő végül is, mert hát a természet, ahogy előbb mondtam, valamilyen láttuk, hogy végső soron a mintázatok ismétlődnek. Hát ebből a rövid ízelítőből, akkor most már jutottunk a végére. Még egyszer, az egész történet 1895-ben kezdődött. Andy Besant és Charles Webster Leadbeater voltak a két tisztánlátó, aki ezeket a kutatásokat akkor elkezdte. Aztán Andy Besant ebben legutóbb hallottuk, hogy miért kiszállt ebből a tisztánlátói tevékenységből, mert hogy politikai jellegű feladatokat vállalt magára, és ott nem lett volna tisztességes, hogyha ezt a tulajdonságát kamatoztatja. Ezért ő aztán ezt a munkát nem folytatta, hanem Leadbeater folytatta. De az első lemezben még ketten vettek részt ebben. És elsőként ugye hidrogén-oxigén és nitrogénatomok szerkezetét értékezték fel, úgy 95-ben volt. Aztán majd még akkor felfedezték azt az elemet, amit később litiumnak neveztek el a tudományok emberei, és már akkor eljutottak odáig, hogy fölfényképezzék, hogy is néz ki a végső fizikai atom. Ezt az egészet 1895. novemberében a Lucifer című folyóiratban a Londonban teszik közé, és utána egy darabig csönd volt, amint a nyilvánosság szintén. Aztán Németországban 1907-ben újra előkerült a fiókból ez a kutatási téma, és akkor további 59 atom szerkezetét szépítette fel Leadbeater és Andy Besant, főleg Leadbeater dolgozott töveket. És akkor felfedezték azt is, hogy a neonnak több változata is működik, hogy más elemről is felfedezték azt, hogy több változata. Több különböző változatot is láttak belőlük. És ezek a változatok sokszor csak olyan dolgokban különböznek, ami igazából még azt sem mondható, hogy a hidrogénnél látták, hogy az anyag száma különbözik, vagy hogy a strukturális felépítés különbözik. Egyetlen anyagban különbözik például a kétféle hidrogénától, amit az előbb mutattam az elején, amiről a tudomány még ma is nem mond semmit. És hát ők már akkor, hogy az 1900-es kutatások idején fölfedezték a dolgokat. Több ismeretlen elem leírása is belekerült az akkor a kutatásokba, hogy ők ezt a kultúrban a kalónnak, platinogénnek, XYZ-nek nevezték el. És még egy fontos dologra rájöttek, amire azóta sem volt a tudománynak semmi mondandója, illetve más tanítanak róla, ők úgy látták, hogy a vegyületek nem úgy épülnek, hogy atomok itt összekapcsolódnak egymással, és akkor vegyületet alkotnak, hanem azt mondták, hogy ők úgy látják, hogy az vegyületekkel az atom szétmegy, és különböző módon kapcsolódik össze. Valahogy hasonlóan, mint ahogy a vanok társul, különböző éterikus szintű társulások. Ha szétszedjük őket, akkor másként kapcsolódnak össze, és más elemek fognak alkotni. Ezzel együtt, hogy a vegyületet fölbontjuk, akkor az összekerült valahogy emlékeznek rá, hogy ők oda tartoztak. De mégis, amíg a vegyületet alkotják, addig nem mind önálló atomok kapcsolódnak valahogy egymáshoz, hanem az összetevők szétmennek, és valami új egységet hoznak hozzá. Mindezt 1908-ban a tározókban kezdték közzétenni. És aztán 1909-ben 20 további jelen szerkezetét fedezték fel, térképezték fel, ezek között megint volt három ismeretlen elem és egy hibonizotók leírása is, amit megint csak teozófikusan közé tettek. Majd 1922-ben a vegyületek szerkezetének részletesebb leírására kezdtek foglalkozni, és hozzátették még néhány ötlen, mert már csak Charles Messier azért végezte, és néhány kristály rákszerkezetet is leírták. És hát a végső ekiputás az 1930 és 32 között volt, további ismeretlen elemek szerkezetének leírása és a tárgyalókban kézzelítve. Ezeket 85. elemnek hívták, az 1940-ben azt a kisként azonosították, a 87-esnek hívott elemből 39-ennek a francium, a 91-ből a protaktinium, 1921-ben. És hát a második elem, amit még a legelején, mint hadisztán a legelemezésen, a 32-ben, mint adiáim nevet adták neki, az deutérium lett. Úgy kiderültek már akkor is ismerték, csak ők nem tudták, hogy tudomáról beszélnek, amit a tudomány deutériumnak hívnak. De elvileg ezt már akkor ismerték. Azért ebből látszik, hogy teljesen a zöld ködbe tapogatózik valaki, akkor ilyen találatokat azért nehezen lehet csinálni. Hát ez önmagában azért valamennyire bizonyságot ad arra, hogy amit láttak, ez tényleg igaz volt. És nem a saját képzelgéseiket adták elő, ha valaki ezen gondolkodna. Ugyanakkor van néhány ellentmondás a jelenkori tudománnyal, ami kétségtelenül létezik. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy meg lehet ezek csak látszólagos ellentmondások, amikre később meg fogjuk lenni a magyarázatot. Az egyik ilyen az, hogy elektron, mint olyan, hogy ők ilyet nem láttak, és nem is hatalmasítottak. Meg lehet ilyen nem is létezik, hiszen amit például az elektromosság hordozója, az elektron töltés hordozójának, emlékeinek az angolról, amikor beszéltem, akkor ő az egyik ilyen zsinórt azonosították az anuban, és azt is mondják, hogy az anu az elektromos áram hatására sorba rendeződik. Tehát rendezett mozgásba kerül az anu elektromos áram hatására. És véletlően, ha bár erről nem írnak, ugyanez igaz a mágneses térre is. Mert hogy az a három vastagabb zsinór, az pont ezekre szolgál, ezeknek a gondolója. De elektront ők nem láttak. A tudomány viszont azt mondja, hogy az elektron az elektronosság fordulója. Gáznemű elemek molekulára társulása. Ők ilyet megint csak nem láttak. Mi úgy tudjuk a tudományunkról iskolából, hogy általában a hidrogén, az oxigén, az molekulát alkotnak. És így stabilak. Hát a többi gáz is. Több általuk leírt elem nem fér bele a jelenleg ismert periódusos rendszerbe, mert egyszerűen nincs helyük. És hát a másik nagy különbség a vegyületek szerkezetének eltérő felfogása, erről mert egyszer előtt beszéltem. Ezek kétségtelenül létező ellentmondások az ő általuk látottak meg a tudomány jelenlegi állása szerint az anyag szerkezetének felépítése között. És hát ez az, amit mondtam, hogy én csak a saját véleményemet, vagy talán reményemet fogalmazom meg, hogy azok az egyre másra sok milliárd eurónyi befektetés árán megszerzett ismeretek, amik miatt mondjuk néhány havonta, vagy minden évben legalábbis újabb és újabb felfedezett részecskékről kapunk hírt. Talán azok nem mások, mint azok a második, harmadik, vagy akár negyedik szintű éterikus társulásoknak, amitársulásoknak a felfedezései. Talán a kvarkok sem mások, mint azok a amitársulások, amiket én kifutottam azoknak néhány diával ezelőtt. Ez csak a jövő fogja megmutatni. Mint ahogy azt is, hogy most valóban létezik elektron, vagy valami más módszert, vagy más hordozót kell kitalálnunk az elektromos áram magyarázatára. Hát ebben a kis időben ennyi fért bele. Köszönöm a figyelmüket. Még annyit tennék hozzá, hogy ha valaki sikerült felkelteni az érdeklődést, akkor van forrásunk, amiből lehet meríteni, ha bár magyar nyelven nem lehet.